Folytatódik az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója. A mikrofonnál Tancsa Emma, a szerkesztő Szatmári Katalin. A következő negyed óra elején arról lesz szó, hogy 5 napos hajsza után állampolgári bejelentés vezette a spanyol rendőrséget a feltételezett barcelonai gázoló Younes Abu Yaqub nyomára. A 22 éves marokkói férfi egy álrobbanó övet viselt, amikor lelőtték. Szvetnik Endre összefoglalója.
Már külföldön is keresték, de végül Barcelonától 50 kilométerre, Sant Sadurní de Noia városban bukkantak rá Younes Abu Yaqub nyomára. Korábban a hatóságok kiadtak egy fényképet, amin azt látni, hogy az átlagos ruhát és napszemüveget viselő fiatalember a híres Boqueria piacon átsétálva távozik a barcelonai Ramblas utcáról, ahol 13 embert gázolt halálra egy bérelt furgonnal. Fél kilométeren át haladt, és csak az állította meg, hogy bekapcsolta a Fiat légzsákja. Másfél órával később agyonszúrt egy autóst és elhajtott a kocsijával. Azt követően, hogy áttört egy kordonon, a hatóságok azt hitték, hogy átjutott Franciaországba. Néhány óra múltán az Abu Yaqub dzsihadista sejtjéhez tartozó 5 férfi újabb támadást hajtott végre a tengerparti Cambrils városban, amikor egy személygépkocsival emberek közé hajtottak. A rendőrök mind az 5 férfit agyonlőtték. A rendőrség szerint Abdelbaki Essati egy helyi imám radikalizálta a marokkói fiatalokat. Ő maga korábban drogcsempész volt, és a börtönben találkozott a 2004-es madridi vonatrobbantás egyik szervezőjével. A hatóságok szerint Essati lehetett az egyik radikális, aki kedden életét vesztette, amikor felrobbant a terrorsejt bombagyára a tengerparti Alcanar városban. A nagyobb támadásra készülő csoport ezután módosította tervét, és döntött a gázolásos merénylet mellett. Közben a robbanás túlélője és 4 másik elfogott feltételezett terrorista első bírósági meghallgatását kedre írták ki. A gyilkos sofőrre, Abu Yaqubra hétfőn Barcelonától nem messze találtak rá, amikor egy nő gyanút fogott és felhívta a rendőröket. 2 járőr is megerősítette, hogy a férfit látták a környéken. A fiatal ember egy robbanóövnek tűnő tárgyat viselve egy szőlőbe menekült. Amikor a rendőrök megállították, felemelte hosszú ingét arra utalva, hogy robbanószert erősített magára. Az életüket féltő rendőrök ezután lőtték le. Szvetnik Endre, Inforádió, London.
A spanyolországi terrortámadások nem meglepőek, mert Katalóniában az utóbbi években megerősödtek a szélsőséges iszlamisták. Az iszlám állam a kalifátusa részének tekinti Spanyolországot, amelynek katonái részt vesznek az ellene folytatott háborúban. Ez a megállapítás a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontjának elemzésében olvasható. Herceg Zsolt kérdezte Tálas Pétert, a kutatóközpont igazgatóját.
A barcelonai és a cambrilsi gázolásos támadásokat improvizált tartalékterrorként valósította meg egy 12 fős, jó részt észak-afrikaiból álló terrorista sejt, és elsősorban azért csinálták ezt, mert a nagyobb robbantásos merényletük terve az Alcanari gázrobbanás miatt kudarba fulladt. Mi ezt tartottuk az egyik legfontosabbnak, elsősorban azért, mert megint bebizonyosodott az, hogy a ramming vagy a gázolásos támadások azok nagyon egyszerű és primitív módszerrel elkövetett támadások, és az ilyen primitív módszerrel végrehajtott merényletek gyorsan, könnyen, olcsón és különösebb előkészítés nélkül megszervezhetők. Mi több, mint azt egyébként Barcelona is mutatja, sikeresen is végrehajthatók minden olyan a gyalogosok által tömegesen és rendszeresen használt területen, ahol a gépjárművel való folyamatos és gyors közlekedés nem akadályozzák meg. Akár mesterséges tereptárgyakkal, gondolok szobrokra, oszlopokra vagy egyéb dolgokra, akár olyan a gépjármű elektronikájába szerelt ütközésgátló elektronikával, amely megakadályozza azt, hogy gyalogosokat jelhessen gázolni.
Mivel magyarázható a helyszínválasztás? Miért Spanyolország? Miért Katalónia?
Az utóbbi években, különösen Katalóniában, de Spanyolország más területein egyértelműen erősödtek a szélsőséges iszlamisták. A legveszélyesebb területek, tehát ahol a leginkább radikalizáló ezek egyébként az úgynevezett afrikai, spanyolországi területek, Ceuta és Melilla, de nagyon fontos az is szerintünk, hogy az iszlám állam a berberek és arab muszlimok által lakott területet a kalifátus részének tekinti. Ez a 2 dolog mindenféleképpen fontos, és emellett az is fontos lehet, hogy az utóbbi években megváltozott a spanyol külpolitika is. Madrid ugyan vonakodva, de részt vesz az ISIS elleni koalícióban, jelen van katonáival, igaz, csak kiképző szinten, de Maliban és Irakban, és mint ismeretes, az ilyen országok, különösen ha muszlimok is élnek benne, akkor a terrorszervezet célkeresztjébe kerülhet az ország.
Ezeket a spanyolországi merényleteket olyan marokkói származású fiatal emberek követték el, akik mintha a szokásosnál is észrevétlenebbül és gyorsabban radikalizálódtak volna. Még a saját szüleik sem vették ezt észre. Ez egy tendencia?
Igen, míg az Al-Qaidánál arról beszélhettünk, hogy szélsőséges iszlamisták vagy radikális iszlamisták azok, akik elkövetik. Itt az iszlám állam esetében inkább arról beszélhetünk, hogy vannak radikálisok, akik közül nagyon sokat iszlamizálni lehet. Ez abból a szempontból veszélyes, hogy olyan emberek is a terrorszervezet ideológiájának a hatása alá kerülhetnek, akik egyébként korábban nem voltak kimondottan gyakorló muszlimok. Való igaz, hogy ez egy olyan jelenség, amivel a radikalizálódás ellen fellépő szervezeteknek, itt elsősorban persze társadalmi szervezetekre, meg egyéb dolgokra gondolok, oda kell figyelniük. Ez ugyanis kiterjeszti a toborzás körét, és ez nagyon kellemetlen lehet azoknak az országoknak a számára, ahol jelentős számban élnek radikálisok.
Tálas Pétert, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontjának igazgatóját hallották. Az afgán elnök, a NATO főtitkára és az amerikai republikánus párt is üdvözölte Donald Trump amerikai elnök új afganisztáni stratégiáját. A demokrata párt azonban több ponton is kritizálta az elképzelést. Zsigmond Árpád összefoglalója.
Történelmi nap ez számunkra. Amerika megmutatta, hogy időbeli korlátok nélkül velünk van, így üdvözölte az afgán elnök. Ashraf Ghani, az amerikai elnök nemrég bejelentett új afganisztáni stratégiáját.
We will not dictate to the Afghan people how to live. We are not nation building again. We are killing terrorists.
Nem fogjuk megmondani az afgán embereknek, hogyan éljenek. Nem leszünk ismét nemzetépítők. Terroristákat ölünk, fogalmazott Donald Trump.
Bár az amerikai elnök az Arlingtoni Fort Myer katonai támaszponton esetleges csapatbővítésről beszélt, nem nevezte meg, hogy mekkora létszámemelésről lehet szó. A Fox News mégis 4000 fős létszámbővítésről szerzett információt. Donald Trump azt is kiemelte, hogy egy gyors és elhamarkodott kivonulás Afganisztánból légüres teret hozna létre. Jens Stoltenberg NATO főtitkár üdvözölt az új stratégiát, majd emlékeztetett, hogy a NATO és szövetséges partnerei már elkötelezték magukat amellett, hogy növelik jelenlétüket Afganisztánban. Az utóbbi hetekben több mint 15 ország tett ígéretet további katonai hozzájárulásra. A szövetség az Egyesült Államokban 2001. szeptember 11-én elkövetett terrortámadások nyomán döntött az afganisztáni jelenlét mellett. Jelenleg 12 000 szövetséges katona teljesít szolgálatot a közép-ázsiai országban. Wagner Péter, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatója szerint a csapatbővítésről szóló döntés már rég elő van készítve.
Ez a 4000 fő ez érdemben nem fogja megváltoztatni a biztonsági helyzetet, és nem is ez a céljuk vele, hanem az, hogy megakadályozzák az afgán kormány bukását, az afgán hadseregnek a bukását, amihez nem kell túl sok, mert azért van egy 350 000 fős afgán biztonsági erő, amely fel tudja venni a harcot a tálibokkal, ugyanakkor ennyi támogatásra, külső támogatásra szükségük van.
Bár Donald Trump afganisztáni stratégiája ellentmond az amerikai elnök kampányígéretének, több republikánus párti képviselő dicsérte a felvázolt elképzelést, demokrata oldalról azonban hiányolták az egyértelmű tényeket és a részleteket. Az afganisztáni talibok reagálva az elnök szavaira, közleményükben úgy fogalmaztak, hogy idézem, ha az Egyesült Államok nem vonja ki csapatait Afganisztánból, akkor az ország hamarosan a 21. század szuperhatalmának újabb temetője lesz. Washingtonnak inkább az afganisztáni kivonulás stratégiáján kellene gondolkoznia, semmint a háború folytatásán, tették hozzá a talibok. Zsigmond Árpád, Inforádió 88,1.
Nem készül átadni a trónt a 91 éves II. Erzsébet királynő legidősebb fiának, a 68 éves Károly Velszi hercegnek. Értesült az uralkodó legbelső köreiből a Sunday Times. Károly trónörökös akkor lehetne régens herceg, ha a II. Erzsébet egészségi állapota miatt nem tudná ellátni teendőit, király pedig csak akkor, ha az uralkodó meghal. Sárközi Mátyás tudósít Londonból.
II. Erzsébet a világ leghosszabb ideje trónra lépett ma élő uralkodója, 91 éves kora ellenére sem óhajt nyugdíjba vonulni, jó egészségnek örvend, anyja 100 évnél is idősebb volt, amikor meghalt, tehát Erzsébet nem látja okát, miért adná át a helyét fiának, Károly hercegnek. Tartja magát a 21. születésnapján tett esküjéhez, a brit népet fogom szolgálni egész életemben, legyen az hosszú vagy rövid. 1937-ben alkotott törvényt a brit parlament arról, hogy mi a teendő, ha egy uralkodó egészsége vagy szellemi képességei megromlása miatt nem tudja ellátni a feladatait. Ilyenkor a trónörökös régens hercegként átveheti a szerepét. Miért keringenek éppen most találgatások Erzsébet királynő jövőjéről? Azért, mert férje, a 96 éves Fülöp herceg májusban úgy érezte, hogy immár túlságosan fárasztják a ceremoniális feladatok, tehát bejelentette, hogy többé nem óhatja ellátni ezeket. Amellett a spanyol és a holland uralkodó egyaránt trónörökösére hárította a királyi munkát. Második Erzsébet csak annyiban kész követni a példájukat, hogy csökkenti a munkaterheit. Májusban, Fülöp herceg bejelentése után a királynő magántitkára összehívta az udvar 500 főnyi személyzetét, és ezúton tudatta, a királyi család fiatalabb tagjai nagyobb ceremoniális szerepet kapnak. Második Erzsébet többé például nem vállal hosszú távú utazást a soron következő kanadai hivatalos látogatásra, Károly herceget és hitvesét Kamilla hercegnőt küldi el maga helyett. Az évente kétszer kiosztott kitüntetések átadása is nagyobb mértékben hárul II. Erzsébet leányára, Anna hercegnőre, valamint Vilmos hercegre. Vilmos éppen ezért vált ki a légierő légimentő szolgálatából, ahol helikopterpilóta volt. Persze a lovaggá ütést csak a királynő végezheti el, továbbá azt a munkakörét sem adja fel II. Erzsébet, hogy naponta átolvassa a kormány hivatalos iratait. Ezt még tavaly a súlyos megfázása idején sem függesztette fel. Nagy-Britanniában 1811-től 1820-ig uralkodott régens herceg, amikor ezt III. György király elme állapota követelte meg. A királynőnek 91 évesen sincs probléma a szellemi képességeivel vagy az egészségével, tehát nem készül Károly herceget régensé tenni. Ami ezt illeti, a legújabb közvéleményfelmérés szerint a britek 51%-a szívesebben látná, ha egyenesen Vilmos herceg lépne majd Erzsébet helyére Károly helyett. Inforádió, Sárközi Mátyás, London.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Szatmári Katalin nevében is búcsúzik a műsorvezető, Tancsa Emma.